várami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. része 31. verséből. Jézus Krisztusnak ez a szava van kiírva számunkra, amikor a tanítványainak ezt mondta, most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. Még pontosabban a mondat második felét így lehet magyarra fordítani, hogy az emberfián beteljesedjék mindaz, ami a próféták által megíratott számára. Olyan megrendítő nekem ebben a mondatban fölfedezni azt, hogy a testélet örök ige aláveti magát az írott igének, hogy így teljesítse be az Atya akaratát a mi megváltásunkra. Forgassuk a szívünkben így Jézus Krisztus szavát, és rátekintsen a lelkünk. Most pedig folytassuk a megkezdett éneket az utolsó versszakával. Még legkisebb jót sem tettem, már te akkor szerettél.
Még legkisebb jót sem tettem, már te akkor szerettél.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Légy erős kősziklám és váram, Istenem, a Te nevedért vezess és terelgess engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, megváltottál engemet, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Légy erős kősziklám és váram, Istenem, a Te nevedért vezess és terelgess engem.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szent Léleknek. A teljes szent háromságnak egyetlen hatalmasságnak.
Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Uram, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg minden vétkemet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád.
Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Dicséret, dicsőség, ha menj és föld Istenének, örökön örökké, zengjen néki hála ének.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, oldozd fel bűneink bilincseit, és szabadíts meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. 50. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti szent evangélium 18. részében, a 31. verstől a 43. versig a következőképpen. Azután maga mellé vette Jézus a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, hogy az emberfián beteljesedjék mindaz, ami a proféták által megíratott számára. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, hogy mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett és koldult. Amikor hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő még inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle. Mit akarsz, mit tegyek veled? Az így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten, Isten, Isten. kegyelmet kísérjön az örök életig.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg 50. vasárnapján az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Jakab apostol levele 3. részében, a 13. verstől a 18. versig a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálkodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, pszichikus, ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik azoknak, akik békességre törekednek. Amen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Ez egy felrázó kérdés. Azok számára is ilyen felrázó erejű kérdés lehetett, akik egykor Jakab apostol levelét kapták. Kik is voltak ők? Izrael hívő maradékának számító zsidó keresztjének, hiszen Jakab apostolnak a szolgálata, ő az Úr Jézus családjából való volt, elsősorban az ő körükre irányult, ő rájuk irányult. Ez egy specialitás, egy sajátosság. Szemben azzal, ahogy viszont Pál apostolt, akit vakbuzgó üldözőből hívott el apostolának az Úr Jézus, a pogányok apostolává rendelte. Szemben ezzel Jakabnak a szolgálata elsősorban a zsidó keresztjénekre irányult. De ma mi halljuk ezt az igét, és minket is fölrázó erővel ér el ez a kérdés. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Valóban helyesen tudtok gondolkodni? Valóban az számít bölcsességnek közöttetek, akik Jézus Krisztushoz tartozónak valljátok magatokat, ami az igazi felülről való bölcsesség? Vagy más mutatkozik meg az életünkben? Mert az életfolytatásunkban megmutatkozik az, hogy mi vezérel, milyen a gondolkodásmódunk. Óhatatlanul az mutatkozik meg. Lehet szépeket mondani szájjal, de hogy valójában hogyan gondolkozol, az meg fog mutatkozni a különböző helyzetekben, a magatartásodban. A mindennapi ügyekben. A nem könnyű helyzetekben. Családi problémákban. Munkahelyi helyzetekben és ügyekben. És mindenféle ügyintézésében. És Jakab apostol itt élesen megkülönbözteti e világ bölcsességét a felülről való bölcsességtől. És rámutat arra, hogy e világ bölcsességében az a jellemző, hogy a földi dolgokra irányul. Abból megszerezni azt, ami nekem kell, és megtartani. Megy a pozícióharc, kikerekedik felül sokszor családon belül is, kinek érvényesül az akarata. Ki tudja jobban kihasználni a másikat, mennyiszer ez történik munkahelyeken is, hivatalokban is. Ez aztán a nagy bölcsesség, hogy ki az ügyesebb ebben. Ki az, aki vissza tud vágni, ki az, aki fölül tud kerekedni. Földi, pszichikus, Itt általában a magyar bibliafordításokban így találjuk, hogy testi vagy érzéki, de az eredeti szó az, hogy pszichikus, pszichiké, tehát az ember lényéből fakadó. Az Istentől elszakadt embernek a lényéből mi fakadhat? Hát csak önzés. Aztán lehet ezt kiművelni, és akkor művelt önzés lesz belőle, de akkor is önzés. Önmagát akarja érvényre juttatni az ember. És ehhez keresi a módszereket, a fogódzókat, a lehetőségeket, és vezérli sok-sok kívánság, mit szerezhetek meg magamnak, mi kell nekem, és vezérli a hiú dicsőségvágy, és oly könnyen a pszichikus bölcsesség szerint élő ember, az e földi dolgokra irányuló bölcsesség szerint élő ember démoni csapdába esik. Sok olyan ember is, aki azt mondja, ó, hát ő nem hisz. Ő csak azt hiszi, amit lát. Ugye ez a materializmus. Ez is egyfajta hit egyébként. És mégis belekerül olyan dolgokba, amikről az Isten igéje szerint hívő módon gondolkodó ember rémülten veszi észre, hogy ez az ember démoni hatásokat hordoz, és alkalmaz az életében. Hogy hogyan tudjon befolyást gyakorolni másokra. Döbbenetes. Volt egy-két tapasztalatom, meg egy-két beszélgetése milyen emberekkel. Emlékszem valakire, akivel Pilisen a tanácsházán beszélgettem, ott volt az egyik irodán pozícióban ez a fiatalember, és ő elmondta, hogy ő hogy gyakorol hatást. Lényegében telepatikusan másokra. Döbbenetes. És Jakab apostol erre rámutat, hogy hogy tudnak ezek összefonódni. Földi, pszichikus, démonikus. És lesz belőle micsoda? Irigység és viszálykodás, zűrzavar és mindenféle gonosz tett. Hát e világ bölcsessége csak ilyen. Na de jaj, ha ez jelenik meg azoknak az életében, ez mutatkozik meg azoknak az élet folytatásában, akik Jézus Krisztushoz tartozónak vallják magukat. Jaj, ha ez mutatkozik meg az egyházon belül. Hát az rettenetes. Hát az egyházon belül és az egyes hívő emberek életében minek kell megmutatkoznia? A felülről való bölcsességnek. Annak, hogy Jézus Krisztust tette nekünk az Isten bölcsességgé és megigazulássá, szentséggé és váltsággá, ahogyan a korintusi első levélben olvashatjuk. És ott is Pál apostol ugyancsak milyen élesen megkülönbözteti a dolgokat, hogy e világ szemében éppen hogy bolondság az, ami nekünk a legdrágább kincs, Jézus Krisztus áldozata. A váltság, a kereszt. Azt írja ott Pál apostol, hogy a kereszt igéje bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, az Istennek ereje. És rámutat arra, hogy Jézus Krisztus kiszolgáltatta magát, és elszenvedte a halált megváltásunkért. Abban mutatkozik meg az Isten hatalma és az Isten bölcsessége. És őt tette nekünk az Isten bölcsességé. Mert megigazulássá és szentséggé, mert megváltássá, váltsággá, őt tette nekünk az Isten. És aztán a második fejezetben, az első korintusi levelében arról beszél Pál apostol, hogy a pszichikus ember az ezt nem fogja föl. Aki csak a saját lényéből tud kiindulni, az ezt bolondságnak tekinti. Ahhoz igazi lelki életnek kell elindulnia, ott legbelül az ember lelkében, a Szentlélektől. Az Isten pneumájától, az én pneumámban, hogy a görög eredeti szavakat is fölemlegessem, hogy pneumatikus emberré, valóban lelki emberré legyek. Ahhoz újonnan kell születni. És az újonnan születésnek pedig éppen ez a titka. Hogyan lehetséges ez? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, Jézus Krisztusban, aki ráhallgat már, aki így hív magához, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És mivel folytatja ezt a hívogató szavát? Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Arra van szükségünk, hogy ő benne nyugodjunk meg, hogy ő legyen a mi békességünk. Mert az ő véréért bűnbocsánatot nyertünk Istentől, és élhetünk az Isten bűnbocsátó kegyelméből. És hogy lehet tiéd ez a kegyelem? Ezért nem kell könyökölni. Hogy a tiéd lehessen, ezért nem kell veszekedni. Éppen ellenkezőleg ehhez töredelmes szív kell. Ahogy az Isten igéje összezúzza a szívünk hamis öntudatát, önző keménységét, és lesz belőle töredelem, bűnbánat, alázat. És ezen keresztül lesz szelídség. A szelíd ember az Isten előtt összetört töredelmes szívű ember, aki Jézus Krisztusra hagyatkozik, és az én vadságomat és erőszakosságomat az Úr Jézus szelídsége győzi le. A szelíd ember az, akiben Jézus Krisztus a maga szelídségével győzhet. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, teszi föl Jakab apostol a kérdést, és teszi föl most Isten szent lelke nekünk. Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz. Nem a világi törtetés és a maga mérvényre juttatása mozgat már. Nem, hanem egészen más. A felülről való bölcsesség. Jézus Krisztus maga. Győz bennem, győz rajtam. A szelíd és alázatos szívű Jézus, akinek mindenben csak az Atya akarata számított itt a földön is, és így adta oda magát értem, és így váltott meg. A felülről való bölcsesség, írja Jakab apostol, először is tiszta ezért. Mert hogy szívem a gonosz lelkiismerettől megtisztulhatott Isten előtt, az Úr Jézus vére által, úgyhogy bűnbocsánatot nyertem, és ennek nyomán lesznek tiszták az indítékaim. Nagyon fontos, hogy a sorrendet is kiemeli Jakab apostol, hogy ez a felülről való bölcsesség, ez először is tiszta. Azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Hogy mit jelent ez, azt fogalmazta meg az előbb énekelt énekünk a második versszakában. Kísérje békesség, barátság a munkámat, de igazságottól semmi értelme álljak. És a harmadik versszakban, ahol csak szólnom kell hűséggel másokért, szavamba adj erőt, szent lelked erejét. Az a vágy, hogy tiszta és igaz legyen az egész gondolkodásom, minden indítékom, akkor ott nincsenek megalkuvások az igazság rovására, akkor ott nem kompromisszumok lesznek, úgymond a békesség kedvéért, mert hisz az nem lesz igazi békesség. Először is tiszta, azután ebből a tisztaságból fakadóan békeszerető, méltányos, engedékeny. Nem részrehajló és nem képmutató. Valódi, nem megjátszott, nem szerepjáték a valódi kereszténység, hanem tényleg valódi. Mit jelent ez a gyakorlatban, kérdezheti persze az ember joggal. És amikor készülnöm kellett erre az ige hirdetésre, eszembe juttatta az Úr, hogy sok évtizeddel ezelőtt az egyik evangéliumi könyvben olvashattam ezt a történetet, egy kínai keresztjénről. Hitre jutott, megtért az Úr Jézushoz, keresztjénként élt egy pogány társadalomban. És dolgozott becsületesen, kínai parasztember volt. Művelte a rizsföldjét. És a rizsföldje egy olyan helyen volt, Lankás oldalán, egy hegy lábának, hogy az ő rizsföldje magasabban volt, mint a szomszédjáé. És hát a rizsföldet el kell árasztani vízzel, ugye? Úgy lehet a rizst termelni. Szorgalmasan dolgozott, és a vizet, ugye, a rizsföldjére juttatta a szorgalmas munkájával. Aztán, amikor legközelebb jött dolgozni a rizsföldön, úgy találta, hogy a szomszéd átvágta a gátat, és leeresztette a saját földjére a vizet az ő földjéről. Hát helyreállította ott az elválasztó gátat, újra elárasztotta vízzel a rizsföldjét, szomorú volt természetesen. Hát hogy ne lenne szomorú az ember, amikor kihasználják és megkárosítják. Aztán jött a következő eset, megint úgy találta, hogy a szomszéd leeresztette a vizet a saját rizsföldjére. Mit tegyen? Hát a következő alkalommal aztán azt csinálta, hogy először a szomszédnak a rizsföldjét árasztotta el vízzel, és utána a sajátját. A szomszéd ezen úgy megdöbbent, hogy komolyan elkezdett érdeklődni ő is a kereszténység iránt, és az Úr Jézushoz fordult. Ugye nem kell többet magyarázni, hogy mit jelent ez, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. És a jutalma békesség. Az Isten szeretetére ráhangolódott életnek a nyugodtsága, de nem egyszer az ellenséges emberek megbékülése is. És ez az, amiről a római levélben így olvasunk. Mennyire más, mint a világ bölcsessége, ugye? Hogy amennyire rajtatok áll, éljetek békességben minden emberrel. Nem minden áll rajtunk. Lehet, hogy valaki akkor is az ellenséges indulatait és indítékait ápolja tovább, hogyha megtapasztalta már az őszinte szeretetet és segítséget a részünkről. Nem minden áll rajtunk, de ami rajtunk áll, pontosan tudja az Úr. Mindegyikünk maga fog számot adni önmagáról az Istennek. Ami rajtunk áll. Ne győzettessél le a rossztól, hanem te győzd le a rosszat a jóval. És ott az eredeti szövegben határozott névelővel áll a jó. És ez is arra mutat rá, hogy a jó nem valami, nem egy eszme, hanem Isten maga. Vele lehet győzni, az élő Istennel. Ha Jézus Krisztus lett az én békességem és bölcsességem, vele lehet győzni a hamis világi bölcsesség fölött. Az üdvösségre szólóan bölcsé tesz az Isten a Jézus Krisztusban való hit által. És ez az, ami megmutatkozik múló földi életünk gyakorlatában is azután. Hát a kérdésre, hogy kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, legyen az a válaszunk. Uram, szent lelkeddel taníts meg engem az igazi bölcsességre. Amen. Imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, te adattál nékünk az Atyától, megváltóul, és így bölcsességül, igazságul, szentségül. Hadd legyen igazi bölcsességünk. Szent lelkeddel tégy bölcsé az üdvösségre szólóan, a benned való hit által. És tégy bölcsé a mindennapokban, ebből fakadóan, hogy mindent bölcs szelítséggel tegyünk, nem erőszakos önzéssel és ravassággal és képmutatással, hanem tisztasággal, az igazságot követve szeretetben. Könyörülj rajtunk, hogy ne hazudjunk ellened az igazság ellen, hanem engedelmeskedjünk neked, töredelmes, hálás benned bízó szívvel. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Úristen, bíránk és irgalmas atyánk, a te szent fiadért, az értünk keresztre feszített Jézus Krisztusért kérünk, téríts minket, mindegyikünket magadhoz, szabadíts meg szívünk álnokságától, nyelvünk hamisságától és a képmutatástól, hogy a tőled való bölcsesség megmutatkozzék rajtunk szelídségben, az irgalmasság cselekedeteiben és a békesség szeretetében. Kérünk, így áld meg mindenütt a tiédet. Hadd legyünk bizonságok arról, hogy Jézus Krisztus valóban megváltott minket, és valóban lehet vele új életben járni, nem kívánságainktól vezérelten, hanem szent lelked által vezetetten. Könyörgünk üldözött hívő testvéreinkért, erősítsd meg őket akaratod cselekvésére, bizonságtételre, szelíd életre, hogy az Úr Jézus hatalma megmutatkozzék, akkor is, amikor bántják őket. És mutatkozzék meg bennünk is az Úr Jézus hatalma, ha bántanak, ha hátratételt szenvedünk, ha gonoszsággal támadnak ellenünk. De könyörgünk azokért is, akik betegségben, gondban vannak. Hadd tapasztalják meg segítségedet, irgalmadat. Szorítsd magadhoz őket. Vezesd üdvözítő hitre sokukat még. Idejében újra csak könyörgünk a gyászolókért is közöttünk, hogy vondd a szívüket magadhoz, Istenünk. Könyörgünk a körülöttünk élő emberekért, hogy sokan megismerjék még Jézus Krisztus Urunkat. És könyörgünk a hatalommal felruházottakért, adj nekik belátást, bűnbánatot azoknak, akik visszaéltek a hatalmukkal. Könyörgünk ezért az országért, amikor választásokra készülünk, és elszabadul a kampány. Mennyi emberi indulat, mennyi ravasság, mennyi hátbatámadás. Félelmetes mindez. Kérünk, fékezd ezeket, és adj jó vezetőket, akiknek lelkiismeretében igéd tekintélye érvényre juthat. És hadd keressék még sokan a te akaratodat, hamis eszmék helyett, és önző érdekek helyett, népünk körében. Könyörgünk azokért, akiket nagy bajok értek, ínségben vannak, katasztrófa sújtotta őket, sok helyén a világnak. A te tudtoddal és akaratoddal történt mindez is, mert szent és ítélő Isten vagy te, és figyelmeztetsz, hogy el fog jönni haragod napja. Könyörülj azokon, akik szenvednek, hogy segítséget nyerjenek, és az evangélium is eljusson hozzájuk, és idejében megtérjenek még sokan Jézus Krisztushoz. Szabadíts meg sokokat, sokakat ördögi hiedelmekből és megkötözöttségből. És készítsd fel mindenütt a tiédet, hogy várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét, és elébe készüljünk. Köszönjük, hogy fiad nevében most is így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.